Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvérek, és Böjt első vasárnapja lévén meghallgatjuk a harangzenekarunkat, a 184. dicséretet fogják egyébként játszani, Krisztus ártatlan bárány. Utána pedig egy verset hallgatunk meg Patakfalvi Lídiától.
Lukácsi Vilma Agnus Dei. Utált, és az emberektől elhagyott volt, hogy engem meg ne utáljon, és el ne hagyjon az Isten. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Hogy én meggyógyuljak nyavajámból, és fájdalmaimba bele ne halljak. Kínoztatott, pedig alázatos volt. És száját meg nem nyitotta, mint egy bárány, mely mészárszékre vitetik. Íme Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bűnöst pedig tökéletesen el tudja rejteni, mindentől megoltalmazó önmagában.
Énekeljük tovább a megkezdett 25. zsoltárunkat, 2., 3. és 4. versével. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy ma is téged imádhatunk és tisztelhetünk itt Böjt első vasárnapján. Azért jöttünk ide, hogy ezt tegyük, imádjunk, dicsőítsünk, magasztaljunk téged. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi teremtőnk, te vagy gondviselőnk, te vagy az, aki kegyelmesen lehajolsz hozzánk, és magadhoz vonzol bennünket, és megtartasz bennünket nagy kegyesen a te útaidban. Köszönjük néked, hogy a megváltónkért teszed ezt velünk, Krisztusunkért, áldott fiadért. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk most atyánk, hogy küldd el lelkedet, és ő tanítson bennünket szívünk mélyén, lelkünk mélyén, a Biblián keresztül, ezen a napon is. Kérünk téged arra, hogy állj a szívünk, életünk centrumába, és add, hogy téged tudjunk legjobban szeretni, és neked akarjunk leginkább engedelmeskedni, örömödre járni, élni az életünket. Kérünk téged arra, hogy Tisztíts meg most minket mindattól a bűntől, amivel az elmúlt napokban is megbántottunk. Kérünk, hogy mosd meg a szívünket nagy kegyesen, nagy irgalmasan Krisztusunk véréért. Áldunk téged azért, mert van számunkra bocsánat, és nem a te átkod, nem a te haragod zuhan reánk, hanem kegyelmed ölel át megint, szeretetet karol át bennünket most is. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, te állj a középen, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk. Az első rész hosszabb szakaszát olvasom a 17. verstől a 31. versig. Leülve hallgassátok, és kövessétek az igét. Tehát Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele, első részéből a 17. verstől olvasuk. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztjét hiába valóvá ne tegyem. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nékünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Mert megvan írva, elveszem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világvitázója? Nem bolondsággá tette Isten e világnak bölcsességét? Mert mindenekután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Zsidóknak ugyan botránkozást, görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak meg a ti hivatástokat, atyám fiai. Nem sokan bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytesse. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra azokat a lenyűgöző kincseket vesszük szemügyre, amiket Istenünk az ő szent fiába, Jézusba rejtett, és azok ő benne, ő vele együtt juthatnak el hozzánk, akik igazán hiszünk Jézus evangéliumában, azaz igazán hiszünk ő benne. Múlt vasárnap az Istennek a Krisztusban lévő végtelen szeretetéről beszéltem, ami ismétlem, ha hiszünk Jézus evangéliumában, és így magában Krisztusban, akkor a miénk. Akkor tudhatjuk, hogy Isten szeretete karol át bennünket. Nem csak így egyszer karolt át, amikor elhittük, hanem egész földi életünkbe átkarol, minden nap átkarol és hordoz bennünket. És mindig biztosít minket arról az örök szeretetről, amivel szeret minket. Ebből élünk. Ma egy másik kincsre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Egy olyan kincsre, amiről elég keveset szoktak beszélni, méltatlanul keveset. A Szentírásban sokkalta nagyobb szerepe van ennek, mint elsőre gondolnánk. Ez az Istennek a Krisztusban rejlő bölcsessége. Bölcsessége. Ez a bölcsesség elég nehezen meghatározható, de mindjárt itt az elején hadd mondjam, hogy én úgy látom, hogy ez egy olyan Istentől Krisztusban nyerhető képesség, vagy adottság, ami ahhoz segít minket, hogy Isten teremtett világát átlássuk. És ahhoz segít minket, hogy önmagunkat az ő világában el tudjuk helyezni, és rájöjjünk arra, hogy hogyan kell nekünk itt élni. Úgy élni, hogy az Isten tetszésére legyen, egyúttal a mi javunkat is szolgálja, meg más emberek javát is szolgálja, de mégis Isten világába, Istennek tetszően élni. Erre tanít, vagy képesít a bölcsesség. Azonban hadd induljak neki, így az első pontunknak, tudnélik annak, hogy Jézus a bölcsesség. A Biblia nem hagy kétséget afelől sem, hogy Isten maga a bölcsesség, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, de afelől sem hagy kétséget, hogy az ő isteni bölcsessége Jézus Krisztusban jött el erre a földre. Róla azt olvassuk, emlékeztek, ez egy nagyon fontos ige, hogy benne lakozott az Istenség teljessége. Krisztusban lakozott az Istenség teljessége. Hogy elmondtuk, a szeretete is benne lakozott, most elmondjuk, a bölcsessége is benne lakozik. Kolossé levélben van megírva egyébként az ige a második rész 9. versébe. Azért is írja Pál apostol itt a felolvasott ige szakaszunkban, hogy mi Krisztust hirdetjük, mint Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Krisztust, mint Isten bölcsességét hirdetjük. És a 30. versben újra hallottátok, hogy Isten Jézus tette számunkra bölcsességé. Ő a mi bölcsességünk. Az új testamentumban tehát azt lehet nyugodtan mondani, hogy a bölcsesség egészen Jézus Krisztus személyéhez kötődik. Ahogy egyébként Jézus élt, amit mondott, amit cselekedett, mindabban az isteni bölcsesség vált kézzel foghatóvá. Ő tudta, hogy milyen világba él, és azt is tudta, hogy hogy éljen abba Isten az ő mennyei édesatyának a dicsőségére, örömére. Az Atya gyönyörködött is benne. Ugye azt mondta, hogy a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő teljes mértékben itt élt ebbe a világba, teljes mértékben ember is volt, nem csupán Isten, és Isten világába be tudott illeszkedni, és csodálatos megtestesülése lett Isten bölcsességének. Ahogy itt egyébként vettük sorra tanításait Isten tiszteletről Isten tiszteletre, nem is tudom hány Isten tiszteletünk volt vagy 40, a tanításait vettük, és ezekben a tanításokban is ez a krisztusi bölcsesség sugárzott felénk. De a tetteit is vehetnénk, azokból is a bölcsesség sugárzik. Ahogy ő emberekkel bánt, ahogy gyógyított, minden, amit Jézus mondott és tett, az át van itatva az isteni bölcsességgel. Egy alkalommal említette Salamont, Salamon királyt, aki a zsidó bölcsesség legnagyobb alakjának számított, abban az időben is. De mit mondott Jézus, amikor róla beszélt? Azt mondta, nagyobb van itt Salamonnál. Nagyobb van itt Salamonnál, egy bölcsebb van itt Salamonnál, és igazat mondott. Mert Salamonnak is ő adott annak idején bölcsességet, de a bölcsesség forrása nagyobb, mint az, aki abból él. Ő nagyobb Salamonnál, bölcsesség tekintetében is. És ott egyébként szomorúan jelezte Jézus, hogy a Salamon korabeli pogány fejedelemnő, Sába királynője eljött Salamonhoz, hogy a bölcsességét meghallgassa. Most, amikor én vagyok itt, aki nagyobb Salamonnál, ti nem jöttök hozzám, mondja a hallgatóságának, nem jöttök hozzám, hogy engem hallgassatok. Milyen megszégyenítő volt ez a mondása, nem? A pogány királynő eljött annak idején Salamon királyhoz. Most, amikor nagyobb van itt, mint Salamon király, ti, akik zsidók vagytok, ti nem jöttök hozzám, hogy hallgassátok az én bölcsességemet. Nem ismerték fel azt, aki nagyobb Salamonnál. Tisztelet a kivételnek. Tehát ez az első dolog, amit aláhúznék, hogy Isten bölcsessége megjelent Jézusban. De mi ezzel, hogy így mondjam, nem sokra mennénk, ha nem lenne Szentírás. Mert hogy Jézussal mi nem tudunk így személyesen találkozni, beszélgetni, nem tudjuk meghallgatni. kérdezni, a válaszait följegyzetelni, pedig milyen nagy szükségünk lenne rá, ugye? De viszont, hála Istennek, Jézussal találkozhatunk a Bibliában. És hogy így mondjam, itt szól hozzánk Krisztus a Szentírásból. Így hát lehet, hogy nem lehetünk ott, amikor ő itt járt, nem láthatjuk, nem hallhatjuk a bölcsességet, de mégis eljön hozzánk. Valahányszor olvassuk a Szentírást, akár itt a templomba, akár otthon olvassátok, jön velünk szembe Jézus. És az ő személyében rejlő bölcsesség. Mivel a teljes írás Istentől ihletett, ugye így mondja Pál apostol, ezért első betűjétől az utolsóig Jézus bölcsességét hordozza. Minden itt van, testvérek, amit Isten nekünk mondani akart, vagy Jézus nekünk taníthatna, itt van, vagy tanítana, vagy tanít, itt van a Szentírásban. Itt beszél arról, hogy Isten teremtette a világot, Jézus beszél Ádámról, Éváról, a bűnesetről, mint történeti valóságokról, beszél a megváltóról, Messiásról, akit majd elküld Isten, aki el is jött, beszél a hitnek, a belévetett hitnek a szükségességéről, különben elveszünk, elkárhozunk, emígy meg üdvözülhetünk, ha hiszünk ő benne. Beszél a mindenség újjáteremtéséről. Szóval a Bibliában mindennel találkozunk, amiről Jézus is beszélt annak idején. Itt beszél hozzánk. Milyen csodálatos ez. Bölcsesség, Isten bölcsessége Krisztusban, Isten bölcsessége a Bibliában sugárzik felénk, és harmadszor azt szeretném elmondani, hogy Isten bölcsessége az evangéliumban sugárzik felénk. Az evangéliumban, Krisztus evangéliumában, amit egyébként ma éppen az úrvacsora is szemléltet közöttünk. Ez az isteni üzenet, testvérek, nem csak az, hogy Jézus meghalt értem, ez csodálatos, ha valaki ezt így elhiszi és el tudja mondani, de ez egy sokkal szélesebb körű üzenet. Az evangéliumban benne van az, hogy Isten teremtette a világot, benne van az, hogy az embert jónak teremtette a vele való közösségbe, de az ember föllázat ellene, bűnbe esett, és ezért az Isten átka és haragja van rajta. El fog kárhozni, a földi kárhozat után az örök kárhozatba jut. De Isten, mondja az evangélium tovább, küldött neki egy megmentőt, aki visszaviszi őt a vele való közösségbe, ez Jézus, ez a Krisztus, aki a megváltója az embernek. És miután az ember hisz ő benne, azután tagjává lesz az ő népének, amely várja Krisztusnak a második visszajövetelét. Az új eget és az új földet. Tehát az evangélium az, hogy így mondjam, így is lehetne mondani, hogy mint egy koncentrátuma az Isten egész igéjének, az egész Szentírásnak. Olyan, mintha egy csebbe bele lenne sűrítve az egész. Amikor azt mondjuk, hogy hiszem, az én megváltóm Jézus Krisztus, meghalt értem és föltámadt értem, és ő az én Uram, akkor ebben mindez benne van, amit még elmondtam. Ezt azért tudom elmondani én is itt és most, mert tudom, hogy Isten teremtett, az én őszüleim bűnbe estek, és én is bűnbe születtem, de az én megváltóm is Jézus, ahogy az övéké is az volt, meg a következő generációik is az lesz. És tudom azt, hogy nem ér véget a sírral az életem, hanem várom az alapokkal bíró várost, várom Krisztus visszajövetelét, az utolsó ítéletet és a mennyek országát. Tehát mindez benne van ebbe a kis mondatba, hogy Jézus az én megváltóm. Meghalt értem. Ő az én üdvözítőm. Ő az én Uram. Ebbe a bölcsességben, ebben az evangéliumban, ahogy mondtam, ebbe benne ragyog az Istennek a bölcsessége. Pál is így beszél róla, ugye itt a Korintusi Levél első részébe, és hát ezek rendkívül fontos dolgok. Na most, Isten bölcsesség, ez az első pont, amin belül akartam rámutatni, hogy ez az isteni bölcsesség megjelent Krisztusban, megjelent a Bibliában, és megjelent Krisztus evangéliumában, amit az apostolok hirdettek. És én is hirdetek itt nektek. De lépek a második pontra, mert Isten bölcsességét valahogy el kéne sajátítanunk. Felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet a miénk, Istennek ez a Jézusban, Bibliában, evangéliumban megjelent, minket megszólító, tanító, végtelen bölcsessége. Hogy lehet az enyém? Na hát ehhez az első lépés, testvérek, az, hogy hinnünk kell Jézus evangéliumába. A hitnek van kulcszerepe, hinnem kell Jézus evangéliumába. Isten teremtett engem, Ádám bűne miatt bűnbe születtem, szembeállok alkotómmal, aki fiát küldt, hogy ellenségéből barátja lehessek, Jézus megváltott, és egyszer hív engem arra, hogy higgyek ő benne. Fogadjam el megváltomnak, fogadjam el őt Uramnak. Csak miután hittünk ő benne, ezután férhetünk hozzá Isten bölcsességéhez, ami ő benne rejlik. Különben nem. Meg kell térnünk röviden, tömören. Ehhez, hogy megtérjünk, testvérek, ez így könnyű kimondani, de annál nehezebb ezt, hogy így mondjam, megoldani, mert hogy ez gyakorlatilag nekünk lehetetlen. De hála Istennek, hogy ami nekünk lehetetlen, az neki nem lehetetlen, úgyhogy ő tud minket igazán megtéríteni, ezért kéri az ószövetségi szent, hogy téríts meg engem, és megtérek. Te téríts meg magadhoz, mert magamtól nem bírok megtérni. És ha az Úr elkezd bennünk munkálkodni, testvérek, akkor az onnan látszik, hogy először is, mármint hogy a megtérésünkön kezd munkálkodni, akkor ez onnan látszik, hogy először is saját szemünkben bolondokká nyilvánulunk. Mi egyébként, akik magunkat eredendően nagy bölcseknek tartjuk, egyszer csak úgy állunk, hogy mekkora bolond voltam én. Ez az Isten munkájának a jele, hogy bolondá nyilvánít bennünket. Mert az ember csak áll és mondja, hogy hogy lehettem én ilyen bolond, hogy Istennel eddig nem számoltam. Hát mint úgy vettem, mintha nem is létezne. Vagy az életnek egy díszlete lenne esetleg valahol. Nem törődtem a törvényével. Mentem a magam feje után, éltem az életemet. Ahogy én nekem jónak tűnt, azt csináltam, azt mondtam. Nem kérdeztem is, hogy mit akar. Nem törődtem vele. Sokszor meg is szegtem a törvényét. Hogy lettem ilyen bolond, hogy azt gondoltam, hogy a bűneimért nem jár majd valami büntetés már földi életemben, de hogy lettem ilyen bolond, hogy nem gondoltam rá, hogy van túlvilág is, hogy a halál után esetleg a pokolra kerülök a bűneim miatt. Hogy lettem én ilyen bolond? Hogy lettem olyan bolond, hogy nem törődtem azzal az evangéliummal, amelyik Jézust mutatta nekem az eddigi életem folyamán? Hányszor hallottam róla, és nem hittem benne. Nem hittem el, hogy ő általa fogok üdvözülni. Mekkora bolond voltam én? Lehet 10 évig, 20 évig, 40 évig, 60 évig. Hogy lehet, hogy... És akkor az ember tapasztalja, ha így érez, akkor már tapasztalja Isten benne való munkáját. És ez a munka nem szűnik meg itt, hogy bolondá tesz minket, hanem folytatódik, és azt mondja, na most akkor hallgass meg az evangéliumot. És az ember azt mondja, jaj, de jó, köszönöm Krisztus, hogy meghaltál, értem, hogy van nekem bocsánat, hogy kezdhetek egy új életet veled, lehetek Isten gyermekévé, lehet egészen más perspektívába helyeződik az életem, és az ember elkezd bölcsé lenni. De ahhoz először meg kell bolondulni. Isten lelke által meg kell bolondítatni. Nos, tehát azzal kezdődik a bölcsesség, hogy megtérünk. Isten irgalmából, Isten lelkének nagy munkája által. A következő lépés ezután, testvéreim, hogyha már Krisztusé a szívünk, életünk, akkor leülünk a lábaihoz, tisztelettel, félve, szeretve őt, hallgatjuk őt, mint ahogy annak idején Mária hallgatta. Ülünk a lábainál és hallgatjuk. Honnan hallgatjuk? Innen, a Bibliából. Hallgatjuk Jézust, hogy beszéljen, hogy szóljon, kérjük, vágyjuk, óhajtjuk a szavát, és kinyitjuk a Szentírást, és leülünk a Biblia elé. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Itt vagyok nyitva a szívem, nyitva a fülem. A te bölcsességed után szomjazik a lelkem. Szólj hozzám, Krisztus. Olyan csodálatos, hogy tanulhatunk az írásból, Krisztus bölcsességét tanulhatjuk belőle. Magánba is, hogy így mondjam, otthon, de itt is a templomba, a gyülekezetbe. Bibliaórán, vagy egyéb alkalmakkor. Luther mondta, hogy sehol máshol nem lelhető fel Isten bölcsessége a világban. Csak az igében. Csak az igében, a Bibliában. Ahogy az igéket majd befogadjuk a szívünkbe, gondolkozunk rajtuk, vissza-visszatérünk rá, mint a madár a fészkére, eltöprengünk, kérdéseket teszünk föl, válaszokat keresünk, válaszokat kapunk, elgondolkozunk sok mindenről, a világról, Istenről, magáról, a törvényéről, az evangéliumáról, a mi múltunkról, jövőnkről, jelenünkről, az értékekről, hogy így hallgatjuk Jézus, egy csomó mindenről beszél nekünk. A bölcsesség annyi mindenről beszél. Sokan azért nem szeretik a példabeszédek könyvét, mert úgy tűnik, mintha egy ilyen hevenyészve összerakott valami szalmabála lenne, de és nehéz rajta, hogy most ez most ide, az egyik vers az most az előzőhöz tartozik, vagy a következőhöz, vagy de nem annyira világos, hogy hol határolódnak el egymástól a mondani való. De hát nem ilyen az élet. Az egyik magyarázó mondja ezt, hogy azért ilyen a példabeszédek, mert az élet ilyen, hogy ez is van benne, az is van benne, amaz is van benne. De a lényeg, hogy Krisztusnak mindenhez van valami mondani valója. És mindenről tud nekünk valami csodálatos dolgot mondani. Lényeg, hogy üljünk a Bibliánál, és tanuljuk tőle a bölcsességet. Az egy alapvető dolog. És aztán itt is hangsúlyozni akarom, hogy ha már megtértünk és ülünk a Szentírásnál, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy imádságban is kérjük az Úrtól az ő szavát és az ő bölcsességét. Hiszen mondja Salamon az Úrnak, hogy mit kérek tőled? Hát azt kérem, hogy tégy engem bölcsé, mert olyan bolond vagyok, hogy nem tudom kormányozni ezt a te népedet. Hogy tudnám a te bölcsességed nélkül vezetni őket? Kéri a bölcsességet. Hát mi is kérjük. Annál is inkább, mert Jakab is ezt írja, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen szemreányás nélkül adja. Hát kérjük Jézustól imádságba, vágyom a te tökéletes bölcsességedre, Krisztusom, szólj hozzám. Jöttök ide a templomba, megálltok a helyeteken, ezért imádkozzatok. Vagy amikor leültök és lehagyjátok a fejeteket, ezért imádkozzatok mindig. Tégy bölcsé engem, Uram, a te igéd szerint. Tégy bölcsé a te igéd szerint. Vágyom rá el. De hozzáfűzöm még ezt, hogy a Krisztus bölcsességének megismerésébe, testvéreim, nem csak ezeknek van jelentősége, hanem a társaságnak is. Azt mondja a példabeszédek könyvébe Salamon, aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig társul a bolondokhoz, megromlik. Magyarán, ha a bölcsességre szomjazunk, akkor kerüljük a nem hívő embereknek a elmélyült barátságát és társaságát. Amennyire lehet, hát kerüljük, nyilván nem tudjuk teljesen elkerülni, mert a világban élünk, munkahelyeink vannak, iskolák vannak, és a többi tudjuk, de mégse legyünk kebelbarátok istentelen emberekkel, mert rossz irányba fognak minket, a bolondság felé fognak minket tolni. Inkább keressük a bölcsek társaságát, az istenféle emberek közösségét. Azért jó, hogy van gyülekezetünk, azért jó, hogy vannak imaóra, van biblióra, hittanórák, akkor leülhetünk olyan emberekkel, akiknek fontos Jézus, fontos a benne rejlő bölcsesség, akik keresik azt. Akik, amikor beszélgetnek egyes kérdésekről, akár házaspári körbe, akár fiatalasszonyok körébe, akár hölgykoszorúba, ifiórán, erről beszélgetnek. Az Isten bölcsességéről, Krisztus bölcsességéről. Nagyon fontos, hogy ilyen társaságunk legyen, és hogy ebbe töltsük el, testvéreim, a legtöbb érdemes időt, mert óriási nagy veszélye van annak, hogy nem elég, hogy még hitetlen emberek között mozgunk, akik úgy beszélnek, meg úgy gondolkoznak, ahogy, meg olyan értékek mellett élnek, ahogy, és sodornak bennünket is, hanem még ráadásul elővesszük ezt a szerencsétlen mobiltelefont is, a bolondoknak a társaságát ott lehet a legjobban megtapasztalni, hogy milyen. Tehát ez a bolondok médiája, és a megbolondító média. Minél többet töltünk el ott, az istentelenek társaságába töltjük el azt az időt. Nem. Ott is megvan a mérték, hogy az ember mit néz meg, mit olvas el, vagy mit hallgat meg. Megvan ennek az ideje, de hajlamosak vagyunk kicsit többet tölteni ott, mint akár az igével is, hogy összevetjük az idő töltéseinket egyébként. Mennyi időt olvasok egy nap Bibliát, mennyi időt töltök a szentek között, és mennyi időt töltök a mobiltelefonomat nyomkodva. Egyszer majd nézzétek meg. Tehát ez azt mondja a Biblia, hogy aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki meg a társul a bolondokhoz, az Isten, az istentelen embereket jelenti, nem a pszichiátriai bolondokat, hanem az Isten nélkül élő, gondolkodó, cselekvő embereket, az megbolondul maga is. Megromlik. Aztán van még, ami szükséges ahhoz, hogy mi részesüljünk az Isten Krisztusban rejlő bölcsességébe, tudnélik az, hogy engedelmeskedjünk ennek a bölcsességnek. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogyha megértjük, amit Krisztusunk mond nekünk, tanít, mit kíván tőlünk az élet, vagy ebbe a dolgába az élet különböző területén, akkor engedelmeskedjünk neki. Ez szinte szükségtelen elmondani, de mégis mondom, de hallgatni az ígét azt jelenti, hogy engedelmeskedni neki. Hallgatni a bölcsességet, engedelmeskedni neki. Ennek során egyébként, amikor engedelmeskedünk a bölcsességnek, ennek során igazolódik vissza a bölcsesség. Ennek nyomán nyer igazolást az, hogy ez kiválóan működik a hétköznapi életbe. Aki nagyon pragmatikus, legyen nagyon pragmatikus. Meg fogja tapasztalni, hogy ez hasznos dolog. Hasznos az Isten bölcsessége szerint eljárni. A puding próbája, ugye úgymond az evés. Az Isten bölcsességének, Krisztus bölcsességének próbája az engedelmesség. És kiderül majd a számunkra, hogy hoppá, ez megéri. De mennyire megéri? És szinte az engedelmesség generálja azt, hogy még szomjasabbak, még éhesebbek leszünk a Krisztus bölcsességére. Mert még kevesebb dolgot akarunk elrontani az életbe. Úgyis csak egy életünk van. Tehát az engedelmesség. És talán az utolsó dolog, amit még így a szívetekre helyeznék, hogy nem tudunk máshogy hozzájutni a Krisztus bölcsességéhez, csak úgy, ha gyakoroljuk magunkat az alázatosságba. Alázatosság. Ezt egyébként az generálja bennünk, hogy átgondoljuk újra meg újra, hogy mennyi vétket követek én el bolond módon. Annak ellenére, hogy ismerem Istent, ismerem Krisztust, a kegyelemből élek, ennek ellenére milyen sokszor hagyják el a fejünket, vagy a szívünket, vagy a szánkat olyan gondolatok, szavak, cselekedetek, amik egyáltalán nem méltók Krisztushoz, amik nem az ő akarata szerint valók. Itt vagyok én, mekkora nagy bolond vagyok, hogy most ezt így mondtam, vagy úgy mondtam. Hát nem így kellett volna. Most meg hallgattam, hát hogy lehetek ilyen eszetlen? Hát nem ahelyett, hogy a Krisztusra hallgattam volna, nem hallgattam rá. És az ember megalázkodik, bocsáss meg, Uram. Na akkor taníts, kezdjük előről a leckét. Ismételd el megint. De alázatos ember az tanul. A római levélben írja Pál apostol, hogy aki bölcs a maga szemébe, az nem tanul semmit. Ugye ez a csodálatos mese, hogy melyik ez a madár, amelyik fészket, a galambot tanít, kéri a galamb, hogy tanítsa őt valami madárka, a szarka, mindegy. Melyiknek ilyen hevenyészet fészke, van a galamb, és mondja, taníts, és elkezdi tanítgatni, és a galamb állandóan tudom, hogy turbékolgat, ugye? Na hát, ha tudod, akkor csináljad. Tehát így vagyunk mi is. Ha mi már mindent tudunk, meg jól tudunk, meg nem, akkor nem fogunk semmit se tanulni a bölcsességtől, mert ott csak az alázatosak tanulnak. Jézus bölcsességét csak alázatosan lehet tanulni. Tehát itt vagyunk, testvérek, egy ilyen csodálatos dolog ez, hogy Isten a maga bölcsességét Krisztusban, a Bibliában, az evangéliumban is nyilvánvalóvá tette, elénk adja, és mi ebben híve, az evangéliumban híve, elkezdhetünk leülni Jézus lábához, az ígéhez, imádkozva, venni az ígét, tanulni az ígét, keresve azok társaságát, akik hit útján járnak, hívő közösségét, igyekezve engedelmeskedni a bölcsességnek, amit tanultunk, és alkalmazni a hétköznapi életünkbe, és nagy alázatossággal tényleg a miénk lehet ez a Krisztusban rejlő bölcsesség, testvérek. Miénk lehet? Ez a bölcsesség egyébként, talán egy félreértést hadd oszlassak el, ez ennek érdekében nem kell az embernek az összes emberi bölcsességét, hogy így mondjam, kidobálni. Mert ugye, ahogy éljük az életünket, és egyre öregebb valaki, annál nagyobb életbölcsességre tesz szert, elvileg. Nem mindegyik öreg bölcs, de vannak öregek, akik bölcsek. lesznek valamilyen szinten. És nem arról van egyébként ennek a bölcsességnek a lecsapódása például a közmondások, a nép közmondásai. Egy népnek a bölcsessége fejeződik ki ezekben a közmondásokban, amiket hát nem ismertek ti is. Itt nem arról van szó, hogy amikor elkezdjük a Krisztus bölcsességét tanulni, akkor mindezt a úgymond világi bölcsességet ki kell dobáljuk és el kell felejtenünk. Nem, hanem ezek fölött egyszer csak elkezd ragyogni ez a Krisztustól nyert tudás, bölcsesség, és valahogy meglátjuk, hogy egyik másik közmondásunkban egyébként, ha már itt ezt említettem, van nagy igazság. Másokban meg nem nagyon van igazság. Tehát valahogy korrigálni fogja a mi emberi életbölcsességünket a Krisztustól nyert igazság. A tőle nyert bölcsesség. Valahogy úgy más megvilágításba helyezi. És akkor kiderül, hogy hoppá, az ott nem igaz. Hoppá, az se igaz, de az meg ott mekkora nagy igazság. Például kutyából nem lesz szalonna. Hát ez tulajdonképpen úgy emberi szinten igaz, de Pál apostolból is lett, illetve a Pálból, a Saulból is lett egy Krisztus apostola, pedig mekkora nagy ellensége volt. Akkor mégiscsak lehet, mégse teljesen igaz az, hogy kutyából nem lesz szalonna. Bizonyos körülmények között igaz, de más körülmények között meg nem igaz. És ugyanígy vagyunk minden bölcsességünkkel. Úgyhogy csak a lényeg, hogy engedjük, hogy a Krisztus bölcsessége valahogy beragyogja az elménket. És akkor látni fogjuk, hogy miben van valami, miben nincs semmi, melyik bölcsességünk fabatkát nem ér, nagy bolondság úgy, ahogy van, melyik meg, ami megmaradhat esetleg a fejünkbe, a szívünkbe. Na, a harmadik dolog, testvérek, amiről szeretnék beszélni, ez az Isten bölcsességére való rászorultságunk. Mert itt fönn áll egy ilyen dolog, hogy hát igen, Isten kijelentette a bölcsességét, Bibliába, Krisztusba, Evangéliumba, jó, el tudjuk sajátítani, de minek sajátítsuk el? Szükségünk van rá? Erre szükség, vagy ez valami luxus cikk, amire nincs igazából szükségünk? Hát nagy szükségünk van rá. Óriási nagy szükségünk van rá, testvérek. Ha kérdezitek, hogy miért, hát mondhatnám azt, hogy mert eredendően bolondok vagyunk, és akár mekkora nagy bölcsességet szedtünk is magunkra a földi életünkbe, magunktól, testvérek, akkor is bolondok vagyunk, mert nem tudjuk megismerni például a teljes valóságot. Lehet, hogy én elvégeztem egy gimnáziumot, elvégeztem egy egyetemet, lehet, hogy professzor lettem, lehet, hogy akadémikus vagyok, meg nem. De aki nem hívő ember, az nem tud eleget a valóságról. Amúgy se tud, nem mondja, hogy ő mindent tud, de nagyon-nagyon kis szeletét ismeri a valóságnak. Nem tudja, hogy a világ az nem csak abból áll, hogy amit itt látok, vagy tudok vizsgálni a műszereimmel, sokkal több a világ. Van láthatatlan világ is, ahol ez van, meg az van, meg amaz. Ezt nem lehet a laboratóriumban kideríteni. Ott nem lehet erre a bölcsességre eljutni, hogy csak arra a bölcsességre lehet eljutni, hogy Isten nincs. Esetleg van, de nem törődünk vele komolyabban. Szükségünk van rá, testvérek, hogy megismerjük a valóságot a maga szerkezetében, a maga igazságában. Egyszerűen nem tudjuk, testvérek, bár ha a bűneset előtti emberek lennénk, akkor tudnánk a természetből is kiolvasni, hogy van Isten, meg van láthatatlan világ, meg, de bűneset utáni emberek vagyunk, és nem tudjuk a természetet olvasni. Ilyen sejtéseink vannak, de az meg nagyon kevés. Kevés az üdvösséghez. Szükségünk van itt, hogy Krisztus szóljon hozzánk, hogy biztossá tegyen bennünket afelől, hogy Isten tényleg létezik egyáltalán. Ő tesz-e felől. Ő tesz afelől is bizonyossá, hogy van látható világ, de van láthatatlan világ is, és valahogy a kettő együtt van. Ő világosít fel arról is, hogy az ember nem egy állat. Nem egy magasan fejlett állat, és nem is egy gép, hanem Istennek a teremtménye, akinek van teste és van lelke is, önálló lelke. Erre nem lehet rájönni a laborokba. Ehhez bölcsesség kell, a Krisztus bölcsessége kell hozzá. Mint ahogy ahhoz is, hogy miért van ennyi gonoszság a világban. Hát lehet találgatni, hogy miért van ennyi gonoszság, de a Biblia mondja meg nekünk, hogy miért van ennyi gonoszság. Azért, mert elhagytuk Istent, és megyünk a magunk feje után, azt csinálunk mindent össze-vissza. Ezért van ez a sok gonoszság. Azért olyan gonosz az az ember, aki a tévében megrontja mostanában ugye az esteinket, mert látjuk újra meg újra vetkőzni, meg a fiatalokkal hetyegni. Azért olyan rossz, mert istentelen ember. Ezért. Ez az alapok. Nem törődik Istenre, és akkor csodálkozhatunk, hogy írtják egymást az emberek a szomszéd országba, pusztítják egymást, mások röhögnek a markukba a háttérbe, mert tömik közben a zsebüket. Hát ez emberi gonoszság. Honnan van ez? Ne kenjük Istenre, mert Isten, miért engedte meg, így engedte úgy. Nem, az ember ilyen. Ezt csináljuk. Halálos döfés a nagy humanizmusunknak, miszerint az ember alapvetően jó. Nem jó, gonosz. És ennek tanújelét is adja, lépten nyomon. De hogyan lehet megváltódni ettől? Értitek? Tehát minél többet gondolkozunk ezekről a dolgokról, itt van, olyan válaszokat kapunk Jézustól a Bibliában, amiket egyébként nem találunk, meg hiába kutatjuk. Mehetünk akármelyik ideológushoz, mehetünk akármelyik filozófushoz. Nincsenek válaszok ezekre a kérdésekre. Vannak, de azok egymást cáfolják. Tehát miért van szükségünk erre a krisztusi bölcsesség? Azért, hogy lássuk a világot a maga valóságába. Hogy az milyen, miért ilyen, miért olyan, hogy szabadulhat meg ebből az állapotából, hogy nem szabadulhat meg. Tényleg igaz, hogy minden relatív, vagy nem minden relatív? És lehetne még ezt sorolni, nem akarok ebben jobban belemerülni, mert csak félek, hogy elhomályosítom a dolgot. Először is, tehát szükségünk van, hogy a világ valóságát, amiben élünk, valahogy áttekintsük, jobban megértsük. Ehhez kell a bölcsesség először, másodszorba. Ahhoz kell, hogy tudjunk itt boldogan élni, Isten dicsőségére élni a világba. Ezzel a bölcsességgel segít hozzá Krisztus ahhoz, hogy neki tetsző életet tudjak élni. És ne a bűnökbe éljek, ne a vétkeket halmozzam egymásra, hanem jó cselekedeteket vigyek véghez. Ahhoz kell az ő bölcsessége. Vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon egyértelmű, hogy mit akar az Úr. Ugye itt van a Bibliában, sok élethelyzet egyértelműen le van szabályozva. De vannak olyan élethelyzetek, amik nincsenek egyértelműen leszabályozva, hogy akkor most mit csináljak. Nem mondja meg nekem a Biblia, hogy most ezt a szappant vegyem, vagy azt a szappant, vagy ne vegyek szappant, vagy 5 kilót vegyek, nem fogja nekem leírni a Biblia. Mit döntsek egy ilyen banális helyzetbe? A bölcsesség segít, a krisztusi bölcsességet tanulom testvérek, segít ahhoz, hogy el tudjak dönteni ilyen akár banális helyzeteket is. Jól, ne rosszul. Egyszerűen csiszolja úgy az ige a fejünket, a gondolkodásunkat, hogy aztán utána, amikor döntést kell hozni, akkor tudjunk jó döntést hozni. A bölcsesség ehhez kell, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, mert abból már elegünk lehet, szerintem senki nincs olyan, aki azt mondaná, hogy hát az én életem az csupa jó döntések sorozata volt. Hát ilyen nem gondolom, hogy ennyire elvakult ember van, de hát ha hagyjuk meg, lehet, hogy van. De hát egy csomó mindent elrontunk. És utána ezeknek a rossz döntéseinknek isszuk a levét. És próbálunk újabb döntésekkel kikászálódni a saját magunknak okozott bajból. Hát ez nem egy jó dolog, mert ahogy mondtam az elején, egy életünk van. És hogyha az ember elbaltázza azt az egy életét, mindenféle rossz döntések sorozatával, ezt már utána már nem lehet jóvá tenni. Hát az, hogy tudjak jól dönteni, Istennek tetszőn, de jól is, amiből nekem is áldás lesz, a mellettem élőknek is áldás, a gyülekezetnek is áldás, a munkatársaimnak is áldás lesz, ahhoz kell nekem a bölcsesség, hogy tudjak jól dönteni a hétköznapi élethelyzetekbe. És Krisztus bölcsessége az, ami segít ehhez engem. Hát értitek tehát, hogy a bölcsességre igen nagy szükségünk van, legalábbis én így érzem, hogy nekem piszok nagy szükségem van rá. Én nem tudnám, hogy milyen ez a világ. Hogy mi ez egyáltalán. Ha nem olvashatnám az ígét. És azt se tudnám, hogy ebbe a világba, hogy a szözbe találja meg a magam helyét. Hogy éljek normálisan, helyesen. Azért kicsit furcsa, hogy mondjuk, ha tényleg az a valóság, képzeljétek el, hogy Isten teremtette ezt a világot, és ez az, ott van is nézi, és adta a törvényét, és látja, hogy az emberek nem törődnek, de adta az evangéliumot is, hívogatja az embereket vissza, és az emberek fittyet hánynak rá, miközben Isten hordozza az életüket is, meg az egész mindenséget a tenyerén, mert az ő gondviselő kezébe van minden, és ezek az emberek ott élnek a világba, úgy, hogy ő vele nem törődnek egy semmit. Ez az alaphelyzet egyébként. Ez már most milyen? Tehát ezek az emberek meg fogják találni a helyüket a világba? Isten világába? Dehogy fogják megtalálni? Olyanok az emberek, mintha a hal gondolna egyet, hogy ő most kijön, és most ő repülni akar egyet. Az levegő jégbe, mert olyan szép, hogy repülnek a madarak. És akkor átmegy egy számára teljesen idegen. Hát ez öngyilkosság lenne. A hal nem ilyen bolond. Mint ahogy a madár se olyan bolond, hogy fogja magát, hogy beköltözik a víz alá, mert neki tetszik a harcsa. És akkor ott is, ő is ott akar élni. Ő ott akar repülni fönt. Összhangba akar élni abban a világgal, amiben őt Isten beleteremtette. Ha madárnak, akkor madár. Ha hal, akkor hal. De az ember az, akit Isten beleteremtette ebbe a világba, hogy vele összhangba éljen, ebbe a világba, az ő világába, mi meg azt mondjuk, hogy nem törődünk vele semmit. Hát bolondabbak vagyunk, mint a hal meg a madár, amelyik máshol akar élni, mint ahova Isten rendelte őket. Tehát hogy találom meg a világban, amelyik Isten világa, az én kis helyemet, én kis porszemember, hogy itt jól éljem ezt az életet, Isten dicsőségére, embertársaim javára, áldott életet élve, ha nem a bölcsesség révén, ami a Bibliából, Krisztusból sugárzik felénk. Nos, befejezem azzal, hogy az Úr Jézus, amikor elmondta a hegyi beszédet, akkor azzal zárta be, hogy aki hallgatja őt, és követi engedelmesen, amit mond, azt ő egy bölcs emberhez hasonlítja, aki a sziklára építette a házát. És amikor jönnek a viharok, akkor csapkodják kívülről, de nem tudnak annak a háznak igazán ártani. Aki meg nem engedelmeskedik neki, az meg olyan, mint az az ember, aki egy futó homokra építette föl a házát. Jön a vihar, csapkod, a ház összeomlik. Nincs alapja. Úgyhogy Jézus azt javasolja nekünk, ezen a napon is, hogy fogadjuk meg az ő bölcsességét, lépésről lépésre tanuljuk az ő bölcsességét egész életünkbe. Mindegy, hogy kik vagyunk, hogy műveltek vagyunk, vagy nem vagyunk műveltek, kultúráltak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk kultúrált emberek, mindegy. Üljünk le Jézus lábaihoz, és tanuljuk a bölcsességet tőle. Szavainak befogadása és megvalósítása a valódi bölcsesség. Az Úr áldja meg a szívünket az ő bölcsességével. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyi, Atyán, köszönjük néked, hogy földre küldted az Úr Jézust, és benne a te bölcsességedet, és köszönjük, hogy ő tanít minket a Bibliában, ő tanít minket az evangéliumban. És olyan jó, hogy jöhetünk ide a templomba, a gyülekezetbe, a hívők társaságába, és megvallhatjuk előtted, hogy sokféle bolondság volt az életünkbe. Nem számoltunk veled törvényeddel, evangéliumoddal, útmutatásaidat nem kerestük, mentünk a magunk feje után. Mennyi vétket elkövettünk, mennyi rossz döntés van az életünkben, amitnek mások látják a kárát, talán éppen ma is. Mennyire rászolgáltunk a te haragodra, a te ítéletedre, Urunk. Máshogy próbáltunk élni a világodba, mint ahogy te kívántad volna. Köszönjük néked, hogy megalázhatjuk magunkat előtted, és kérhetjük a te bocsánatodat. És ugyanakkor kérhetjük a te evangéliumod által megvigasztalva a te bölcsességedet is. Úr Jézus, kérünk, segíts, szóljál hozzánk újra meg újra, otthon, Biblia fölé hajolva, ide templomba eljöve, szólj hozzánk, Jézusunk, mert a te szavaidba rejlik az igaz bölcsesség. Te vagy az, aki minket föl tudsz világosítani afelől, hogy milyen világba élünk, kik vagyunk mi egyáltalán, honnan jöttünk, hova megyünk. Mi van a világ végén, mi van a világ elején, mindenről te tudsz nekünk tanítást adni. Kérünk téged, segíts ezeket elfogadni, és segíts bennünket bölcsességedre hajolni. Segíts abban is, Uram, hogy a hétköznapi életvitelünkhöz is nálad keressük a bölcsességet. Nem tudjuk mi, Urunk, hogy mit cselekedjünk. Olyan sokszor olyan nagy feladataink vannak, és kevés az eszünk hozzá, kevés a bölcsességünk hozzá, még ha eszünk, talán meg is van, de a bölcsességünk. Kérünk, segíts, Urunk, a Te ígéddel, szóljál hozzánk, és tápláld belénk a Te bölcsességedet, hogy jól tudjuk elvégezni a munkáinkat. Salamon is csak úgy tudott kormányozni. Bézaléjel, Oholiáb, csak így tudtak templomot építeni, hogy Te tetted őket bölcsé. Tégy minket is bölcsé, Urunk, hogy el tudjuk végezni javunkra, mások javára és a Te dicsőségedre életünket. Köszönjük Te néked azt, hogy így állhatunk előtted, szeretnénk bölcsemberekké válni, szeretnénk egyre bölcsebbé válni, és ezért hallgatni a Te igédre, és arra építeni minden egyebet, a sziklára, az örök sziklára. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben azt a tanítást, amit ma is így elibénk adtál, segíts, hogy hadd legyünk hallgatói, megtartói a Te áldott igédnek. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvérek, amint láthatjátok, böjt első vasárnapja alkalmából az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztali közösségünkbe is. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. A hétfői ifjúsági óra 7 órakor kezdődik, kedd 18 óra biblia óra, péntek kisifi énekkar, hittanórák is a szokott időbe kerülnek megtartásra, biblia óra, ima óra, mindezek, tehát a megszokott alkalmainkat a szokott időbe tartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Annyi változás van a programjainkban, hogy úgy volt, hogy ma délután 16 órától dr. Pauk Jánoséknál lesz a házaspári kör, de János lebetegedett, úgyhogy nem tudnak most minket fogadni. Abban maradtunk, hogy jövő vasárnap 16 órakor nálatok, jó? Jó. Akkor jövő vasárnap egy héttel eltoljuk, mert már fölkészült rá, akkor hadd mondja el, amit készült. Tehát reméljük, hogy meggyógyul addigra. És akkor jövő vasárnap 16 órakor lesz a házaspári az Akácfa utca 32-ben. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, lezárva most istentiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, 25. Zsoltárunkhoz térjünk vissza, és itt énekeljük el a 6. és 7. versét. Lehet fönnállva énekeljük, hogy egy picit megmozduljatok. Aki az Úristent féli és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezérli igaz ösvényeiben.